Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket, és kérjük Urunk áldását együtt létünkre. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, köszönjük, hogy ezen a pünkösd ünnepen is imádattal és hódolattal jöhetünk eléd. Köszönjük néked, Atyánk, hogy Atyánká lettél fiad véréért, Golgotai áldozatáért. Köszönjük néked, hogy elmondtad ezt nekünk az evangéliumban, az örömhírben. És köszönjük, hogy szent lelked beszélt akkor hozzánk, és beszél mindig hozzánk, amikor halljuk. És köszönjük, hogy amikor befogadjuk a te drága evangéliumodat, a lelket fogadjuk a szívünkbe. Lakozást vesz bennünk, és megáld bennünket. Köszönjük néked, hogy most is, amikor szól a templomban az ige, akkor itt van a lélek, velünk van. És ha hittel a szívünkbe zárjuk a te ígédet, akkor a lelkedet is a szívünkbe zártuk, és velünk van a lélek is. Köszönjük néked, hogy összekapcsolsz magaddal, Istenünk, hogy nem vagy messze tőlünk, hanem egészen közel vagy a benned hívő, a te ígédnek hívő emberekhez. Köszönjük néked, hogy most is reát figyelhetünk, irányítsd is magadra gondolatainkat, érzéseinket, segíts, Urunk, hogy a te drága szavadat hittel tudjuk hallgatni, hogy megtelítődjünk a te lelkeddel. Kérünk, hogy szenteld meg a mi együttlétünket, és mindazon helyekre tekintsél, ahol ma összejön a te néped, hogy téged, az egyedüli igaz Istent dicsőítsen és magasztaljon. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk. Leülve hallgassátok meg ezt az ige részt. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 5. részéből, a 3. verstől a 8. versig olvassuk. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság béketűrés nemz, a béketűrés pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatot nekünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejébe meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Valaki szokta közöttünk mondogatni, hogy a szív egy csoda. Valóban csoda. Csoda a testben lévő testrészünk is, de a Bibliában a szív jelenti az egész valónkat. Nem csak az érzelmeinket, ahogy általában értjük, hanem sokkal többet. A csak ránk jellemző értelmünket, akaratunkat, érzelmeinket is jelenti. A szív egy minden emberi testben jelenlévő, nem csak testi szerv, hanem egy multifunkcionális szellemi-lelki rendszer. A szívem a személyiségem, a szívem én magam vagyok. A testi valómon belül lévő lelkem, minden egymással szervesen összefüggő és egymásba tűnő alkatrészével. Nos, azért mondom ezt, mert az alapigényben az apostol azt írja, hogy az Isten szeretete, az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe. Szívünkbe. Nyilván nem a testi szervünkre gondol, hanem reánk, a lelkünkre, a személyiségünkre, mi reánk, magunkra. De az a kérdés, ami felmerült bennem olvasva ezt a drága igét, hogy kikről mondja ezt az apostol? Talán minden egyes emberről mondja. Némelyek szerint mindenkiben benne van az Istennek a lelke a teremtés óta, mert hogy Isten belelehelte Ádámba is, meg Évába is, meg aztán minden emberbe az ő lelkét. Nos, ez a nézet téves igeértésből ered, mert a teremtés történetben arról van szó, hogy Isten az életnek a leheletét lehelte az emberbe, aminek következtében az ember, aki addig csak egy sárból gyúrt, élettelen test volt, élő lény lett. Érzékletes módon azt hirdeti nekünk így a Biblia, hogy Isten ott az Édenben a szava és az igéje által egyedi és élő lelket alkotott az embernek az addig élettelen és lélektelen anyagi testébe, amitől az anyagi test, amit Isten porból formált, élő testé lett, élővé lett. Tehát Isten nem csak Ádámnak úgymond az anyagi testét formálta meg, hanem abba egy egyedi élő lelket lehelt, de tulajdonképpen teremtett, amitől az az holt test élő lényé, élő lélekké lett. Tehát az Isten lehelése ott a teremtés történetbe, az nem azt jelenti, hogy Isten az egyik részét bele lehelte az emberbe, hanem azt jelenti, hogy az ő teremtő igéje által beleteremtett az emberi testbe egy élő lelket, egy személyiséget. Ugyanígy beszél az Isten leheléséről az Ótestamentumnak számos más helye is, például a Zsoltárokban többször is olvasok, például a 33. Zsoltárban, vagy a 18. Zsoltárban, hogy az Isten lehelésére jöttek létre az egek például. Hát nyilván nem az egek nem hordozzák magukba Istennek az egyik szikráját, az Isten egy részét. Ugyanúgy az ember se hordozza magába Istennek semmiféle részét, ez a keleti filozófiának a tanítása, amit megpróbálnak bele szuszakolni a Bibliába, de hát ez egy hiába való próbálkozás. Az Isten drága igéje alapján mondták a mi eleink, hogy minden egyes embernek egy teremtett teste és egy teremtett lelke van. Az ember teremtmény, nem az Istenből, az ember lényege, hogy így mondjam, az, hogy ő teremtmény, nem arról van szó a Bibliában, hogy az embernek van valami kis része, valami kis szikra az ember személyiségén belül, ami egyenesen isteni. Erről szó sincs a Bibliában. Egyedül Isten isteni. És vele egy sajátos módon lehetünk közösségbe, de úgy, hogy mi a lényegünk szerint isteniek vagyunk, aztán csak le kell ásni magunkba, és akkor megtaláljuk önmagunkba az istenséget, ilyen nincsen a Szentírásban. Mondom, ez a keleti filozófia bölcsessége, illetve bolondsága. A valóság az, hogy Isten teremtett az embernek egy lelket. Nem igaz, hogy Isten lelke minden emberben benne van. Tegnap valamelyik egyháznak a fővezére mondta, hogy genetikusan bennünk van az Isten tulajdonképpen. Hát nincs bennünk az Isten genetikusan. Hazudik, mint eddig sokszor máskor is. Na de hát akkor kikről mondja itt Pál apostol ezt, hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe? A Szentlélek által. Talán ilyen vallásos, templomba járó emberekről mondja, akiket megkentek valami szentnek mondott vízzel, vagy olajjal, vagy nem tudom mivel, akkor beléjük ment a Szentlélek azáltal. Nem gondolom, hogy Pál erre gondolt volna. Talán azokról mondja ezt Pál, akik elmentek valamely karizmatikus gyülekezetbe, és ott valamely szent, állítólag szent lélekkel teljes ember rájuk tette a kezét, és a kezén keresztül az illető ember beleáradta a szent lélek, és végigfutott rajta, mint valami bizsergés, mint valami áramütésszerű erő, amitől hanyattestek, bizonyos ideig önkívületi állapotba sodródtak, öntudatlanul feküdtek a padlón, letakargatták őket, mert azt mondták, hogy most a lélek rajtuk van, és most ott nyugszanak, a lélekben nyugszanak, ahogy a tanítás szól. Ilyen emberekről mondja Pál, hogy az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a bennünk lakozó Szentlélek által. Kikről mondja? Azokról mondja, akikről Dacó Árpád úr, a volt csíksomjói pap, azt mondja, hogy a zarándokok felmennek a kis somjóra napkelte előtt, és nézik a felkelő napot. És ahogy látják a felkelő napot, egyszer csak középen ketté hasad, és kirepül belőle a Szentlélek madara, és csapkod a szárnyaival, szikrákat szór magából, és a szikrák ráülnek az emberekre, és így részesülnek az emberek a Szentlélekben. Hát ezekről mondja Pál apostol, hogy az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által. Kikről mondja ezt? Hát testvérek, ha olvasgatjuk a drága római levelet, akkor kiderül, hogy kikről mondja ezt az apostol. Azokról mondja, akik zsidóknak vagy nem zsidóknak születtek, de egyszer csak hallották a Krisztus evangéliumát. Hallották az Úr Jézusról szóló örömüzenetet. Hogy tudnélik, ő meghalt a kereszten, de föltámadt, és azért halt meg, hogy nekünk bűnbocsánatot szerezzen. hogy Isten megbocsásson minden istentelenségünket, vagy formális vallásosságunkat, és egyéb bűneinket is eltörölve megtisztítson, és alkalmassá tegyen a vele való közösségre, és mi oda térhetünk hozzá, és egy új életet kezdhetünk vele. Jézus véréért megbocsátattak a bűneink. Nekik írja Pál, akik ezt elhitték, akik elhitték az örömírt, hogy kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által az Istennek a szeretete. Nekik írja, ez nagyon fontos megérteni, hogy kiknek szól ez a mondás itten. Hát nekik szól. Egyszerű szóval a megtért embereknek, a hívő embereknek, az újjászületett keresztjéneknek szól. A második dolog azonban fontos még, hogy föltárjuk, hogy tudnélik, hogyan is adatott ezeknek az embereknek a Szentlélek. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogyan adatott nekik a Szentlélek. Mint látjuk, elég sok téveigés, tévedés, hazudozás van ezzel kapcsolatban. Péter apostol világosan elmondja például a pünkösdi prédikációjában, hogy hogyan lehet venni az Istennek a Szent Lelkét. Nézzétek meg az apostolok cselekedetei 2, 38. versében, Péter pünkösdi prédikációjából származik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyája Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg Jézus nevére a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Egy szóval higgyetek az evangéliumban, és kötelezzétek el magatokat Jézus mellett. És ha ezt megteszitek, veszitek a Szentlélek ajándékát. Pál apostol is beszél erről a dologról az efézusi levélben, ott is részletesebben leírja ezt, az efézusi hívőket emlékezteti arra, hogy hallottátok az Istennek az igéjét, az igazságnak a beszédét, üdvösségetek evangéliumát, hallottátok az evangéliumot, melyben hittetek, második, hittetek, megragadtátok a kegyelmet, megragadtátok Krisztust, Istenhez tértetek, és megpecsételtettetek a Szentlélekkel, mondja harmadszor. A Szentlélekbe testvérek nem lehet máshogy részesülni, csak így. Az ember hallja az evangéliumot, hisz Krisztusban, mint megváltójában, alárendeli magát neki, Istenhez tér, és Istennel elkezd egy új életet. Most már nem formálisan vallásos, most már nem pogány életet él, hanem az Istennek él, Jézus követőjévé lévén. Ezeknek az embereknek, akik ezen átmentek, adatik a Szentlélek, és velük van, a szívükben van a Szentlélek. Ezek az apostolok által megszólított emberek, testvérek, itt a római levélben is, ahogy mondtam az előbb, vagy zsidó, vagy pogány háttérből jöttek, hallották az evangéliumot, hívták őket Jézus hitére, az élő Istenhez térésre, és ezek az emberek hittek, és Istenhez tértek, és új életet kezdtek. Így adatott nekik a Szentlélek. A továbbiakban ezek már nem azok az emberek voltak, akik előbb voltak. Azok a zsidók, akik igyekeztek a törvényt betartani, hogy valahogy az Isten szeretetét kiérdemeljék, nem. Most már ők nem ezzel foglalkoztak. Nem kell nekik kiérdemelni, már az övéké az Isten megbocsátás, az Isten szeretete Krisztusban. Nem azok a pogányok voltak, akik ottan a bálványok körül sertepertéltek, és azokat imádták, meg tisztelték, meg rettegtek tőlük, meg szerették őket. Nem, ők most már egyenesen Jézusért rajongtak, és az Jézus Krisztus atyáért rajongtak, és az Úr gyermekei voltak. Hittek az Istennek. A mi esetünkben is, testvérek, ez pontosan ugyanígy van. Azóta is így volt, ma is így van, hónap is így lesz. Az Isten az ő Szent Lelkében azokat részesíti, akik hisznek Krisztus evangéliumába. Itt már beszéltem róla az eddigi pünkösdi alkalmainkon, hogy az evangélium igéje és a Szentlélek Isten mindig együtt jár. Itt elválaszthatatlanok egymástól, még ha meg is különböztethetjük őket egymástól. Az ige, az evangélium szavai és a Szentlélek. Azért elválaszthatatlanok, mert az ige az maga Jézus. és az Jézus a Krisztus a Szentlélekkel a Szent Háromságban örökre egy, még ha más is személyileg, de mégis egyek lényegileg. Ezért az íge, a hirdetett íge is, az írott íge is egy a lélekkel. Aki az ígét befogadja a szívébe, testvérek, az az ember veszi azzal együtt az Istennek a lelkét is. Olyan csodálatos ez, hogy ez annyira természetes volt az első keresztényeknek is, a Szentírásból egyértelműen látszik, hogy az apostoloknak eszébe se jutott, hogy olyan embereket, akik Jézus Krisztust megváltó uruknak elfogadták és Istenhez tértek, hogy őnekik még azt mondták volna, hogy vegyétek az Istennek a lelkét, mert még nem vettétek, hát vegyétek. Nem, semmiféle ilyen apostoli felszólítást nem olvasunk. Itt van előttünk nem tudom hány apostoli levél, hívőknek szól, még olyan hívőknek is, akik eléggé csetlők, botlóak voltak, mint például a korintusi gyülekezetnek a tagjai, akik elég sokféle bűnökbe belecsúsztak, de még ott se azt mondja az apostol nekik, hogy az a probléma, hogy nem vettétek az Isten lelkét. De természetesen vettétek, csak az a probléma, hogy nem engedelmeskedtek neki. Ti hittetek az evangéliumban, csak nem úgy éltek, ahogy Krisztus várja tőletek. Teljesen egyértelműek azok a felszólítások, amiket mondanak az apostolok azoknak, akik már hittek az evangéliumban, és vették a Szent Lelket. Nekik azt mondják például, hogy ne oltsátok meg a Szent Lelket. Ne oltsátok meg magatokba a Szent Léleknek a munkáját. Vagyis ne álljatok ellen az íge munkájának bennetek. Vagy azt mondják nekik, ne szomorítsátok meg az Isten Szent Lelkét. Ne szomorítsátok meg. Azáltal, hogy az ígének engedetlenkedtek. Inkább azt mondja nekik, teljesedjetek be Szentlélekkel, a Kolossé levélbe, az Efézusi levélbe olvassuk ezeket a drága felszólításokat, ami azt jelenti, nem azt jelenti, hogy menjetek valahova, aztán a valami misztikus módon tapasztaljátok meg a Szentléleknek az erejét, mint valami áramütést, vagy valami nem tudom micsodát. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy beszélgetvén egymás között, zsoltárokban, lelki énekekben, dicséreteket mondván szívetekbe az Úrnak, így teljesedjetek be Szentlélekkel. Leírja, ott van előttünk a Bibliába. Vagyis telítődjön be a lelketek a közösségben, a lelki keresztény közösségbe, telítődjetek be az ígével. Ez jelenti a lélekkel való beteljesedés. Amikor ti itt ültök, vagy mi itt ülünk, és hallgatjuk az ígét, vagy bibliaórán beszélgetünk, vagy imaórán beszélgetünk, vagy nem ifin beszélgetünk az Isten ígéről, akkor kiszorítja a fejünkből sok minden egyéb gondolatot, érzést, betölt minket az Isten igéje, és ez azt jelenti, hogy betelítődünk Szent Lélekkel. A lélek közel van ilyenkor, mert a lélek az igével ott van velünk. És ha hiszünk az igébe, akkor a lélek is bennünk vesz lakozást az igével együtt. És munkálkodik bennünk. Akik már testvérek hittek az evangéliumban, ezt jegyezzétek meg. Azok vették, kapták a Szent Lelket, azok adjanak érte hálát közöttünk is. Ha ti hittetek az evangélium, mondjátok, hogy de jó, hát kaptam az Isten lelkét, és az ő lelkével kitöltetett az én szívembe az Istennek a szeretete. És ez a harmadik dolog, hogy miről is ismerhető fel a Szent Lélek jelenléte? Arról ismerhető fel, testvéreim, hogy a Krisztusban hívő ember, az Istenhez tért ember tudja, hogy az Isten őt szereti. A lelke mélyében tudja, hogy Isten engem szeret. Tudatosul benne, meggyőződésévé válik, érzi is, nem csak értelmi szinten, de érzelmi szinten is, érti és érzi, hogy Isten engem szeret. Megbocsátotta a bűneimet Krisztusért. Elfogadott engem, én az övé vagyok. Én az, nem csak, hogy én vagyok az övé, hanem mások is az övé, és én másokkal együtt az Isten gyermekei vagyok. A gyermekei közé tartozom, az ő háznépe vagyok. Az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe. Ez nem azt jelenti, hogy mi szeretjük Istent, hanem azt jelenti, hogy az Isten szeret engem, és ennek vagyok teljesen tudatában. Teljesen tudatában. A Szentléleknek a műve, testvérek, ez, hogyha betölt bennünket, akkor egyszerűen átforrósíthatja minden porcikánkat, hogy Isten szeret engem, és e felől tökéletes, belső, és az az igazság, hogy természet fölötti eredetű bizonyosságom van. Engem szeret az Isten, tudom, hogy Krisztusért szeret. Megbocsátott, elfogadott, én hozzá tartozom életembe, halálomba, nekem ővele közösségem lehet. Mindegy, hogy mi történik velem. Isten szeretete ölel engem át, és Isten szeretete átjár engem, mint egy a szivacs, amikor fölszívja a vizet, hogy így mondjam, ugye a lelkem is az egész valón fölszívja azt a tudást, azt a bizonyosságot, hogy Isten szeret engem. Az a szeretet árad ki a szívembe, testvéreim, amelyik abban nyilvánult meg, ahogy még ebbe az ige szakaszban ugye rámutat erre Pál apostol, hogy odaadta a legdrágább kincsét, én érettem. Az Isten a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Amikor mi az ég áldáz ellenfelei voltunk, az meg se születtünk részben, aztán ugye amikor megszülettünk, akkor is Isten ellenségeinek születtünk meg. De Isten már akkor szeretett minket. Már akkor szeretett, és már akkor odaadta a fiát a keresztre, ott, Jeruzsálembe. Nem éltem még a földszínén, ugye énekeljük a keresztelésének, de te értem megszülettél, rólad mit sem tudtam, én már tulajdonoddá tettél. Krisztus által szeretett minket, már akkor szeretett. Ez a megelőző, ez a mindent legyőző, ez az örökké való, feltétlen szeretet, ez, amelyik abban nyilvánult meg, hogy a legdrágább kincsét is odaadta értünk. Ez a szeretet öntetik ki a szívünkbe, testvérek, a Szentlélek által. Ez járja át az eszünket, az akaratunkat, az érzelmeinket, az egész valónkat. Micsoda kincset kaptunk mi a Szentlélek által a szívünkbe? Tudjuk, hogy Isten szeret minket. Ez annyira fontos Pálnak, hogy még egyszer megpendíti ezt a húrt a Római Levél 8. részében, a 16. versben. A lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Tehát az evangélium igéiben élő Szentlélek, Isten maga biztosít minket Isten ránk vonatkozó, rendíthetetlen, örökkévaló szeretetéről. Ez olyasmi, mint amikor egy férj azt mondja a feleségének, hogy szeretlek, és megöleli, megsimogatja. Vagy egy anyuka azt mondja a gyermekének, hogy szeretlek, gyermekem. Igaz, hogy olyan kis butucska vagy, de szeretlek téged. Vagy olyan bölcse vagy te, de szeretlek téged, mert nem érdekel, hogy milyen vagy, buta vagy bölcs vagy, én szeretlek. Mert te az én gyerekem vagy. És olyan nagy szüksége van egy feleségnek, egyébként egy férjnek is, de egy gyermeknek is arra, hogy érezze azt, hogy a másik engem szeret. Ugye? Olyan ez, mint egy darabka kenyér az embernek, hogy érezzem, hogy engem szeret az a másik ember. És az Isten, testvérek, olyan csodálatos, hogy adja nekünk az ő lelkét, és a lélek eltölt minket azzal a tudattal, hogy Isten szeret minket. Átitatja a lelkünket Isten szeretetének a valóságával. Betölt minket azzal, hogy te szeretett gyermeke vagy az Úrnak. A hívők, testvérek, azok nem olyan emberek, akiket egy másik ember meggyőzött arról, hogy Isten szereti őket. Értitek? Nem, itt nem erről van szó, hogy jött valaki ezekhez a Rómába élő zsidókhoz, vagy pogányokhoz, azt mondta nekik, hogy hát szeretiteket az Isten. De ugyan már, de szeret, és akkor érvelt, és előre, hátra, csürte, csavarta, míg végül csak beadták a derekukat, és elhitték neki. Na hát, jól érveltél, meggyőztél minket, az Isten szeret. Jó, hát akkor menjünk tovább az úton. Nem ilyen emberek voltak, hanem akiket maga Isten győzött meg arról, hogy ő szereti őket. Nem embereknek hittek, hanem az Úrnak magának hittek. És az Úr szeretete töltötte be őket. És hadd mondjam azt is, hogy a hívők nem is olyan emberek, akiknek önmagukat sikerült meggyőzni arról, hogy az Isten szeret engem. Nem önmagunkat győzködjük meg erről, testvérek. Van olyan, hogy valaki magát győzködi erről. Van ilyen, testvérek. Van olyan házastárs, aki magát arról győzködi, hogy a másik szereti őt, miközben nem szereti. Előfordul. Előfordul, hogy valaki így illúzióba ringatja magát. Lagerlöf Zelmának van egy novellája, Krisztus legendák című könyvébe, ahol van egy firenzei lány, aki szerelemből feleségül megy egy fiatalemberhez, Raineróhoz. És a fiatal ember lépte nyomon olyan dolgokat művel, amivel súlyosan sérti és bántja a feleségét. Egyfolytában gyötri, kínozza, megsebesíti az ő szerető feleségét. A feleség mindig gondolkozik, hogy szeret engem a férjem. Én annyira szeretem őt. Szerelemből mentem hozzá. Szeret engem? Azt mondja az írónő, hogy úgy érezte, hogy az ő szerelme az egy ilyen arannyal átszőtt kendő. És valahányszor a férje így valamit csinált ellene, mindig úgy érezte, hogy abból a kendőből letépett egy darabot. és csak egyre jobban fogyott belőle, de egy darabig sikerült magát mindig meggyőzni arról, hogy á, csak véletlen volt, á, csak ezért, á, csak azért. De győzködte magát arról, hogy a másik, de egyszer csak aztán nem tudta magát már tovább meggyőzni erről, és akkor elváltak az útjaik. Hazaköltözött az apjához. Hát van ilyen testvérek, hogy az ember győzködi magát arról, hogy az Isten szeret engem, de hát az Isten nem szereti azt, aki nem hisz az evangéliumba. Az Isten testvérek pontosabban szereti, de hogyha az ilyen ember egyszer meghal, és odaáll Isten ítélőszék elé, akkor el fogja az Isten kárhoztatni, mert elvetette Krisztust, elvetette a megváltást, elvetette az üdvösséget. Nem hisz az Úrban. Hát ne győzködjük magunkat, testvérek, egy hamis dolgoról, és ne ringassuk magunkat illúzióba. A Bibliában arról van szó, hogy Isten szeret minket, és örökké szeret minket, de ha ezt a szeretetet visszautasítjuk, akkor nem fog szeretni minket. Akkor szeret, és akkor tölt be a szeretetének a bizonyosságával, hogyha hiszünk az evangéliumban. Akkor viszont betölt. Akkor már nem arról van szó, hogy mások meggyőztek, meg magamat győztem, meg ringattam valami illúzióban, hanem maga Isten győzött meg arról, hogy szeret engem. És én az ő szeretett lánya és fia vagyok. Ne ringassátok magatokat illúziókba, testvérek. Viszont nincs drágább dolog annál, mintha valakinek a szívét betölti az evangélium által. A lélek és a lélek által Istennek a szerelme. Ez, testvéreim, ez a legnagyobb kincs az életben. Ez egy olyan drága dolog, testvére. Mindjárt az egyik következménye ennek, hogy az ilyen embernek a szeretet éhsége az örökre kielégül. Tudjuk azt, hogy mondtam is már, hogy az embernek a legalapvetőbb szüksége a valódi szeretet. Ha azt nem kapja meg valaki, akkor eltorzul a személyisége, mindenféle bajai lesznek, és ráadásul a szeretet éhségtől űzve, hajtva, döbbenetes dolgokat művel majd annak érdekében, hogy valahonnan valami kis szeretet morzsát kaphasson. Ellenben, hogyha a testvérek valaki tudja, hogy engem Isten, Krisztusért, feltétlenül, örökké való módon szeret, az ilyen embernek, testvérek, tele van a szeretet tankja. Ma így szokták mondani a pszichológusok. Tele van a szeretet tankja. Ha a legmélyebb öröm, a legmélyebb békesség, erő, szabadság, nyugalom titka ez, mondja az egyik igemagyarázó. Isten szeretete szüntelenül csillapítja az én mélységes szeretet vágyamat, szeretet éhségemet, és felszabadít engem, testvérek, felszabadít az Úr szeretetére, az ige szeretetére, az igének a határozott képviseletére, az ige szerint való életre, felszabadít a másik ember szeretetére, arra is, hogy kemény dolgokat mondjak neki, vagy nekik. Felszabadít minket arra is, hogy jót cselekedjünk a másik emberrel, akkor is, hogyha az ellenségünk. Felszabadít minket a tiszta életre, testvérek. Az ilyen ember már nem üzletelni akar az Istennel, hogy majd én fizetek neki, azt majd ő fizet. Minek? Amikor egy szeretet kapcsolatban élek vele. Nem kell üzletelnem. Majd én is leteszek valamit az asztalhoz, akkor kapok tőle valamit. Nem. Mindent megkaptam. Isten szerelme kitöltetett a szívembe a Szentlélek által. Az ilyen embertestvérek, ez egy boldog ember, egy megelégedett ember, bármi is történik vele. Nagyon szép dolog az összefüggés, amiben Pál apostol ezt az egész ügyet itt megpendíti, mert azt mondja, hogy itt, ha alaposan elolvassátok ezt az ötödik részt, a felolvasott verseken mélyen elgondolkoztok, akkor rájöttök arra, hogy Pál itt a keresztényeknek a szenvedéseiről beszél. Szenvedő keresztényekhez beszél tulajdonképpen, akiket már üldöztek a hitük miatt. És azt mondja nekik, hogy ti hogyan szenvedtetek eddig a Krisztusért? Hát sajátos módon mondja nekik, úgy, hogy egy béketűréssel szenvedtetek, egyre kitartóbbak, tűzállóbbak lettetek, jó reménységgel, derűlátással teltetek meg, bizonyossággal vártátok a megígért dicsőséget. De miért tudtatok ti így szenvedni? Miért nem zúgolódva, átkozódva, megkeseredve? Azért, mert a Szentlélek által tudtátok, hogy az Isten szeretett gyermekei vagytok. A szenvedések elhordozásához, a Krisztusért való szenvedések elhordozásához, békességgel való elhordozásához, örömmel való elhordozásához segített benneteket az a tudat, hogy titeket szeret az Úr. Ez erősítette meg, testvérek. Azt mondja, a sokszor a hívő ember is, ha valami baj történik vele, megbetegszik, ide jut, oda jut. Ha szeretne az Isten, nem engedne, hogy velem ez történjen. Mondják a hívőnek mások is, te hívő vagy, hát hogy engedhette meg neked az Isten ezt a gyötrelmet? És kergetik az embert a kétségbeesés felé. Tényleg szeret engem az Isten? Nem szeret az Isten? Testvérek, nem. A hívő ember, aki tudja azt, az evangéliumban hisz, és a Szentlélek ott van vele, az ilyen ember tudja, akármi történik vele. Én az Isten szeretett gyermeke vagyok. Ha nem tudom, én levágják a kezem, lábam, ha elégetnek, ha keresztre feszítenek, ha nem tudom, mi történik velem. Szeret engem az Úr. Annyira megdöbbentő, testvérek, ezek a olvasgatjátok ezeket a régi mártíroknak a történetét. Mary Duran volt egy francia nemes asszony, akit bezártak a hite miatt a nagy toronyba együtt más nőkkel. Franciaországban, ott a Rajna torkolatában van ez a nagy vár, ma is megvan, amelynek a tornyába bezárták őket, hogy hát gondolják át azért ezt a reformátori hitet. És ott volt ez a nő, és a barátnői, és elzárva mindentől egy nagy szikla, iszonyú nagy szikla, ma is megvan ez a nagy torony, egy szikla börtön tulajdonképpen az egész, és ott éltek 40 évig, rabként, a hitük miatt, Krisztus miatt. És megvan a börtön napló, amiben a kis börtönőr ugye följegyezte évről évre a dolgok állását, ugye, és fölírja, minden évben ott van, hitbeli állapota változatlan. Hitbeli állapota, tehát nem rekatolizált. Maradt az evangélium híve. Hát hitbeli állapota változatlan. Pedig megmondták nekik, ha akkor rögtön kinyílik előttetek minden. Nem. Az Urat nem hagyták. Ugye de honnan tudták ezek az emberek, ezek az asszonyok, ezek a nők, ugye a gyenge asszonyok, a gyenge nők, honnan voltak ilyen nagy erő, honnan volt ilyen erő bennük? Hát onnan, hogy tudták, hogy Isten szeret egy gyermekeit. Nem? Isten szeret minket. Itt is. Mindegy, hogy hol vagyunk. Hát nem fogjuk megtagadni őt. Nem fogunk elfordulni az evangéliumtól. Itt vagyunk, és testvérek, szárnyakat ad az embernek a tanúságtételre. Pál apostolékat nézzük, vagy a keresztény misszionáriusokat nézzük, akik mentek a világ minden zegibe, zugába, a pápuáktól kezdve, nem tudom hova. Molnár Mária ugye elment a pápuák közé, és ottan beszél nekik az evangéliumról, mert ezek még a legnagyobb lelki sötétségbe élő emberek voltak akkor. És ott oda megy közéjük, és ott beszél nekik. Miért tette ezt? Miért vállalta ezt? Azért, mert szeret, tudta, hogy engem szeret Isten. És nem csak engem szeret, hanem őket is. És kell, hogy tudják meg ezek a szegény pápuák, hogy Isten szereti őket. Hogy a fiát adta értük, hogy higgyenek az evangéliumba. És ők is az Isten szeretetében élő emberek legyenek, és azzal eltöltött emberek legyenek. És beszél nekik, és jönnek a japánok, és kivégzik, de az utolsó pillanatáig beszél nekik az evangéliumról. Szárnyakat kaptak, testvérek, az emberek, és mi is szárnyakat kapunk, ha tudjuk, hogy engem szeret az Isten. Krisztus érdeméért, nem az én érdemeimért, még részben se az én érdemeimért, egyedül Krisztus érdeméért. Ez az evangélium. Megnyugszok ebbe. Nyugodjatok meg. Ha hiszitek, nyugodjatok meg. És engedjétek, hogy az Isten igéje újra meg újra itt is, meg otthon is, betöltse a szíveteket az ő szeretetének a bizonyosságával. Na, onnan indultam el, hogy nem mindegy, hogy mivel van tele a szívünk, ugye? Fontos a szív. Nagyon fontos a szív. Nem mindegy, hogy mivel van tele. Ha hiszek az evangéliumban, az Úr azonnal betölti a szívemet az Isten az ő szerelmével, az ő szeretetével. Egyre inkább átjár engem. Fölszabadít engem, boldoggá tesz, szenvedéseket is tudok vállalni, bizonyságtételre is tanúságot, erőt kapok, és egyszerűen abba a tudatba élem az életemet, hogyha nem tudom, mi történik. Engem szeret az Isten, a fiáért. Adja meg az Úr, testvérek, hogy így átéljük ezt, és megújuljon bennünk minden alkalommal, hogy az apostol írja, mert az Istennek a szerelme kitöltetett a szívünkbe, a bennünk lakozó Szent Lélek által. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked a te drága igédnek egyértelmű tanításait, világos üzeneteit. Köszönjük néked, hogy ezzel oszlatod a mi szívünknek, lelkünknek, gondolkodásunknak sötétségét, és akarod, hogy lássuk a világosságot. Köszönjük, hogy a te szent lelked által megvilágosítod értelmünket, hogy értsük az ígét. És köszönjük néked, hogy megszereteted velünk az ígét. Annyira csodálatos a te szavad, annyira csodálatosak a belső összefüggései, logikája, olyan lentkívüli a te bölcsességed, amit ilyenkor szemlélhetünk. Mert ez a te bölcsességed, Urunk. És olyan jó, hogy nem rejtetted el ezt magadban, hanem kijelentetted nekünk. Olyan jó, hogy tudhatjuk azt, hogy akik Krisztusban hisznek, az evangéliumban hisznek, azok részesültek a Szentlélek kincsében. Nem kell ide menni, oda menni, hinni kell az evangéliumban, és megkaptuk. És olyan csodálatos, Urunk, ez a titok is, amit nem lehet megmagyarázni, nem tudunk megfejteni, de mégis tudjuk, hogy így van, hogy akik a lélekben részesültek, azokat átjárja az a tudás, hogy engem szeret az én atyám, engem szeret az Isten, öröktől fogva és mindörökké, akár élek, akár halok, akár jó ember vagyok, akár rossz ember vagyok, Krisztusért szeret engem az Isten. Olyan csodálatos, Urunk, hogy ez a jele, a lélek jelenlétének a szívünkben, az életünkben, ez a tudás, hogy nem másba kell keresgélnünk a Szentlélek jelenlétének a bizonyítékát, nem élményekbe, rendkívüli misztikus tapasztalatokba és egyebekbe, hanem ott van a szívünkben a jel, hogyha mi az evangéliumban hiszünk, a lélek velünk van, és biztosít minket az Isten szeretetéről. Megtelítődhetünk azzal a legdrágább és legcsodálatosabb valósággal, ami teljesen kielégíti a mi igényeinket, a mi szükségleteinket, hiszen mire van más a szükségünk, mint arra, hogy szeressen minket az Isten, szeress minket te magad, atyánk. Olyan csodálatos ez a tudás, Urunk, ezzel eltelni. Ez segítsen bennünket, Urunk, a nehézségekben, gyászban, betegségekben, tragédiákban. Ez hordozzon bennünket, Urunk, hogy te most is szeretsz engem. Ez erősítsen minket a bizonyságtételre, a vértanúságra, a rólad való beszédre. Adjon szárnyakat nekünk, Urunk, szabadítson fel bennünket a rólad való bizonyságtételre ez a tudás, hogy én szeretett gyermeke vagyok az én teremtőmnek. Krisztusért szeret engem. Kérünk téged, Uram, hogy segíts ezt hitáltal forgatni a szívünkbe, melengetni a szívünkbe, és hadd járjon át bennünket, Urunk, a te szeretetednek a tüze, szeretetednek ereje. Legyen hordozónk, legyen bátorítónk, legyen megerősítőnk. Légy áldott, hogy így állhatunk ma előtted, hogy hálát adhatunk mindezekért. És köszönjük, hogy így kérhetünk, hogy szeretetedet erősítsd bennünk most is az úrvacsora vételkor. Add, hogy megerősödjön bennünk az a tudat, hogy ezért a keresztér, ezért a vérér, ezért a megtört testér, ezért szeret engem örökre az Isten. Köszönjük néked, hogy így jöhetünk most is, és így lehetünk veled és egymással is közösségben. Kérünk, áld meg, szenteld meg közösségünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Ahogy látjátok, testvéreim, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének részesülni az Úr vacsora jegyeiben, és bírják egyházunknak a felhatalmazását, és felkészültek erre lelkileg, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Akik nem jönnek, akiknek el kell menni, azoktól innen szeretnék búcsút venni, áldást és békességet kívánni, és áldott pünkösdi ünnepet a továbbiakra is. Legközelebbi gyülekezeti alkalmunk az pénteken lesz az imaóra keretében. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra. Nyomatékosan jelzem, hogy jövő vasárnap délután 3 órakor lesz a Református Egység napja keretében Kálvin téri református gyülekezetbe, a Kakasos templomba összejövetel. Szeretettel bátorítom a testvéreket, hogy menjenek, vegyünk részt ezen az alkalmon. Tehát ez jövő vasárnap délután 3 órakor lesz.